No kérem, szépen az ír hétköznapokról igen. fogunk beszélgetni Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Ha minden igaz, akkor a héten megalakul az új ír kormány is. Nehezen megy? Nehéz szülés? Donald Trump ellopja a sót a mai beiktatásáról, de figyeljünk oda azért Írországra is.
Abszolút, abszolút izgalmas. Ugye Írország a maga módján persze az európai választásokhoz képest stabilabb eredményeket hozott, de magához képest így is letért arról az útról, ami az elmúlt 100 évben a függetlenedés óta jellemezte, hiszen akkor a két jobboldali párt, a Fine Gael és a Fianna Fáil váltogatták egymást. Ez ugye 2020-ban megtört, tehát akkor már koalíciót kellett csinálni, és most ugye novemberben voltak előrehozott választások, novemberek végén, aminek az lett az eredménye, hogy a két nagy párt két helyen maradt le arról, hogy saját maga tudjon koalíciót csinálni, és az előző partnerük, a zöldek viszont csak egy helyet szerzett. Azért...
Hát ezt hívják koalíciós kényszernek, nem?
Valami olyasmi.
Hát igen, csak hogy ugye még mindig hiányzott volna egy hely ahhoz, hogy meglegyen a három pártnak akár a többsége, úgyhogy most végül úgy látszik, hogy független képviselőkkel fogják kipotolni ezeket a lyukakat, és akkor így fogják összekovácsolni a kormányt, ami szokatlan az ír demokrácia történetében, de nem ismeretlen a kontinensen, és nekik is ez már a második nekifutásuk ugye 2020 után, úgyhogy hát ebben a kompromisszumos együttműködős helyzetben találkoznak, de ugye ez az előző kormányban azt jelentett, hogy még miniszterelnököt is cseréltek, tehát ez olyan, mintha Horn Gyula és Kunce Gábor megosztották volna annak idején a kormányzati széket, hát ehhez képest ugye ez az éreknél azért relatív jól működik, és valóban ugye a Sinn Féin, tehát a szélsőségesnek tekintett a ír köztársasági hadsereg az Irának a
politikai szárnya, igen.
Jelentő párt, bár volt egy pillanat, amikor a közvélemény kutatásokban nagyon elszaladt, ez szépen összeomlott a választásra. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és igazából...
Hát ez is üdítő kivétel Európában, ahol a szélsőségek erősödésének lehetünk a szemtanúi, hogy ott meg pont a választásokra pukkadt ki a...
Egy erős alapokkal rendelkező szélsőséges pártnak a támogatottsága, igen.
Történelmi alapokkal, úgyhogy ugye nyilván a Brexit azt az egész viszonyt, amiről a Sinn Féin beszél, tehát, hogy a britekhez hogy kell hozzáállni, és mit kell gondolni Észak-Írországról, az azért egy komoly hagyomány, és megvannak ennek a szavazói, ráadásul bizonyos szempontból aktuálisabb, mint valaha, hiszen volt olyan is, hogy a Sinn Féin nagyon komolyan képviseltette magát Belfastban, tehát az észak-ír brit területen, és egy pillanatra felmerült, hogy mi van akkor, hogyha ők Dublinba is nyernek, és esetleg egyesítik valamilyen alkotmányogi módon, nyilván a brit koronával szemben az ír szigetet. Ugye ez az íreknek azért egy régi titkos vágyuk, hogy valamikor ez a sziget újra egységes legyen. Ezen a Brexit nem segít, hiszen az a szárazföldi határot Észak-Írország és Írország között, tehát Nagy-Britannia és Írország között, gyakorlatilag azért egyre keményebb határ, de nem annyira kemény, hogy a menekültek ne tudjanak átjönni. És képzeljétek el, hogy ez volt az egyik dolog, ami teljesen felkavarta az ír belpolitikát. Mert ugye, hogy van migráció egy szigeten? Hát általában ugye hajókkal érkeznek.
Hát igen, meg ráadásul engem az is lep meg, hogy egyáltalán az írekkel kapcsolatban szóba került, mert arra sokat kell csónakázni odáig.
Na de hogy nem csónakokkal jöttek, ugye ez a lényeg ennek a történetnek, és itt is megint a britek lesznek a bűnösök, mert hogy amikor ugye a brit kormány még az előző elkezdte azt felvázolni, hogy Ruandában majd kitelepítik, mint harmadik országba, különböző központokba a menedékkérőket, amik várnak az eljárásra, akkor egyszer csak ők ugye fogták magukat, és ugye simán át tudtak menni Nagy-Britannia szigete és az északír terület között, és utána az ír-brit szárazföldi határon szépen átmentek. És így érkeztek meg ezek a menedékkérők az ír fővárosba, és sátoroztak ott, és ugye ebből volt tavaly óriási szélsőjobboldali botrány, ugye, hogy akkor most migráns támadott-e helyét, vagy egész pontosan mi történt, erre ráült a talán már az oroszok által is támogatott propaganda, illetve a szélsőjobb reakció, és hát valóban ez egy problémát okozott Dublin központjában, hogy megjelentek a sátorozó afgánok, akik ugye Nagy-Britanniából szöktek át az ottani migráns politika szigorodása miatt. Tehát itt is megint a britekre lehetett mérgesnek lenni, nem csak annak, hogy most kiterelgeti oda a menekülőket. Úgyhogy tehát ez volt az egyik nagy probléma, a másik a lakhatási válság, tehát azért ez a klasszikus európai kihívás, hogy kevés olyan ház épült önkormányzati lakás, ami segíthetné a kevésbé vagyonosokat, és emiatt egy nagyon komoly lakhatási válság alakult ki.
Hát van-e olyan problémája az íreknek ezeken felül, amivel még érdemes szembenézniük a belpolitikában? Nem, mintha ez nem lenne elég, ugye a sziget újraegyesítése, Észak-Írország, migrációs problémák, koalíciós nehézségek, de nem tudom, tehát hogy ez a jóléti társadalom építése, ez mégis összejön ennek ezen problémák ellenére is, úgyhogy emiatt megsüvegelendő, amit csinálnak. Mert hogy annyi pénzük hát van, ezt az Olival beszéltük, hogy nem tudják mire költeni.
Lesz mire költeni, mert ugye az íreknek nincs érdemi hadserege. Tehát igazából sose szálltak be érdemben. Ugye a második világháború idején attól is féltek, hogy esetleg a britek újra megszállják őket, és emiatt voltak inkább az amerikaiakkal, ugye az Egyesült Államok valóban ide telepített rengeteg céget. Tehát van egy hadsereg problémájuk, ami most azért lett különösen izgalmas, mert ugye az Írország déli csücskénél, az Írsziget déli csücskénél kanyarodik rengeteg internetkábel, vagy adatkábel az Atlanti-óceán alatt. És azért ezek fölött ugye most már lassan 8 éve egyre gyakrabban jelentkeznek olasz idézőjelben halászhajók, vagy pedig egyéb kutatóhajók, akik valahogy pont mindig a kábelek fölött mocorognak, és ezekre egyszerűen nincs is kapacitása az ír haditengerészetnek. Most legutóbbi emlékeim szerint talán 5 hajójuk volt, tehát nagyjából ezt így kell számolni, és ezek se túl nagyok, hanem icike-picike járőröző hajócskák. Tehát erre is el fogják tudni költeni a pénzt, és ez egy nagyon komoly versenyé fokozódik, amint azt látjuk Donald Trumpnak a grönlandi megjegyzéséből is. Tehát ez itt most egy abszolút emelkedő tét lesz, és ez bizony még fog egy picit menni. A másik, ami egy nagyon izgalmas írbelpolitikai probléma volt, most már lecsengett, de gyakorlatilag a tanulságait még most lehet levonni, és Magyarország ezelőtt van még. Az pedig az ír katolikus egyháznak az abúzus botrányokban való összeroskodása. Tehát ugye Írországban talán legelőször indult meg rendkívül komolyan az, hogy szembenézzenek az egyházi múlttal, és ugye mint egy rendkívül katolikus országból, az egyik legkatolikusabb európai országból 20 év alatt a legkevésbé vallásosakká tudtak visszalépni, vagy átalakulni, mert hogy olyan szinten rázta meg a társadalmat, és az egyházba vetett bizalmat az, ami aztán kiderült, hogy tényleg intézményesített szinten ez hogyan működött. És ebből aztán külön tanulmányok szólnak, ugye Magyarországon ez az egész még most fejlődik, hogy lehessen akár az egyházi, akár más intézmények által elkövetett abúzusokról beszélni. Tehát ez egy nagyon tanulságos történet, ami már ott náluk egészen előre haladott állapotban van.
A következő kérdés, egy kicsit azt mondtam, hogy majdnem azt kérdeztem, hogy van-e Írországnak önálló külpolitikája, mert hogy egy pici államról van szó, de amióta Grönland felkerült a világpolitika térképére, ez a kérdés okafogyottá vált. Na, hogy van külpolitikája, kell, hogy legyen külpolitikája.
Párszor több vakosan rendelkezik, mint Grönland.
Igen. Szóval ott mik a egyértelmű európai elkötelezettség, az nyilvánvaló, egyértelmű NATO elkötelezettség, gondolom, szintén.
Ugye ezt azért, tehát pont emiatt a hadseregből való kintlét, bentlét miatt, és az ír politika rendkívül óvatos katonai mozgása miatt egy úgynevezett three lock, tehát három ilyen különböző feltételt kell ahhoz teljesíteni, hogy az ír hadsereg bármilyen külföldi bevetését meggondolják. És akkor ehhez kell vagy NSBT határozat, vagy más. Tehát éppen ezt kezdik el egyébként most lazítgatni, pontosan azért, hogy az új körülmények között, amikor az NSBT teljesen működésképtelen, és a királyok meg az oroszok megvétózzák a szövetségesek szándékát, és viszont hogy akkor is lehessen majd mozgatni az ír katonákat. Tehát létezik abszolút ír külpolitika, és hát ugye végig lehet nézni, ahogy a Brexit alatt azért Írország hát bizonyos szempontból ugye végig dörzsölte a tenyerét, hogy azért egyszer a britek is kerülhetnek a történelem nehezebb végére, és nem csak az Írsziget. És ezt ugye ők azért jogalkotáson minden egyébben segítették az Unióban, hogy hogyan is menjen ez a tárgyalás. Úgyhogy ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy a sziget valóban messze van, viszont pont ahhoz a nem csak a netkábelek, hanem az északi átjáró olvadása miatt izgalmas hajózási útvonal is Írországot egyre fontosabbá fogja tenni Grönlanddal, Izlanddal együtt. Tehát, hogy a világ figyelme, vagy Mordor tekintete, ha úgy tetszik, ugye szép lassan fordul oda.
Igen, kínai barátaink építettek ki hadállásokat, mert így messziről nézve Írország ez a mindenki barátja, és senkinek nem ellensége státuszban manőverezte magát, ugye a tártkarokkal várja a külföldi cégeket, és hát felmerülhet a kínai befektetőkbe, hogyha az amerikaiaknak lehet ilyen klassz adózással, ilyen ír-holland dupla szendvicsekkel manőverezni, akkor ne. Kerülhetne abba a szendvicsbe egy kis édes savanyú csirke is.
De gyönyörű, úgy de gyönyörű, így hétfőre kell. Azt mondja, hogy igen, tehát a kínaiak nyilván mozognak a maguk céges területein, de mondjuk szó nincsen itt együtt egy övezet vagy más történetekről. Na. Sokkal inkább az orosz lábnyom az, ami izgalmas, mert ugye az íreknél tényleg annyira nem létezett ez a típusú nemzetbiztonsági immunrendszer, amit aztán 2014-től kezdve szépen lassan kihasználnak az oroszok. Tehát akár a nagykövetség épületébe telepített megfigyelő berendezésektől. Itt több ilyen kiutasítsuk, ne utasítsuk típusú botrány volt, és láthatólag az ír közbeszéd befolyásolására is egészen komoly kísérleteket tettek az oroszok. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ez a Sinn Féin mesterséges népszerűségének és aztán gyors kipukkadásának is az egyik oka. Nyilván persze van valódi társadalmi elégedetlensége, sose becsüljük alá. Az oroszok ezeket tudják kihasználni. Uh-huh. Úgyhogy az oroszok elkezdtek rádolgozni, de az amerikaiak pedig nyilván ezt észrevették.
Tudod, mi jutott eszembe, hogy vannak kapcsolataik az oroszoknak az írekkel? Mert ugye annak idején, amikor még ugye béketábor volt és gazkapitalisták voltak, ugye lehetett alul orvosgatni, hogy a béketábor országai a nyugat-európai terrorszervezeteket, ugye a Vörös Hadsereg frakció, megmondjuk az ír köztársasági hadsereg, hát sokféle módon támogatgatták. Lehet, hogy innen erednek ezek a kapcsolatok? Most persze lehet, hogy fantáziálok, csak így ez eszembe jutott.
Na hát ez szuper kérdés. Az az igazság, hogy erre nem tudok neked válaszolni, mert a Vörös Hadsereg frakciónál meg jó pár egyéb helyen ez most már ismert történet, hogy a szovjetek ezt hogyan szponzorálták. Azt, hogy vajon itt benne voltak-e az IRA-nek a szponzorálásával, ezt most nem tudom neked megmondani, de a hipotézis jogos, tehát nyilván fel kellett, hogy merüljön ez a Jugyankán. Aztán, hogy az milyen döntést hoztak, és effektíve sikerült-e oda pénzt átmozgatni, azért nyilván angol száz területre ez mindig egy picit nehezebb volt, szemben a kontinentális Európával, plusz sziget, tehát azért ide bevinni gyakorlatozó terroristákat a fekete kéz kiképző táborából, vagy fekete szeptember kiképző táborából nem annyira triviális, mint Közép-Európában határon mozgatni. Tehát azt gondolnám, hogy nem, valószínűleg nem lehetett túl nagy ennek a lábnyoma. Aztán persze ki tudja, hogy ki hova utazott és kapott pénzt neki képzés, de jó, most hát ez Európa történelme, ugye bárhol ledobunk egy követ, akkor ott följön a hidegháború, meg minden más is.
Igen, igen. Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, irigykedve néztük az ír hétköznapokat és a problémáikat. Köszönjük szépen!
Szép hetet, szép jó gondolkodást, jó beavatást, vagyis felesküdést.
Igen.
És
nem tudom, téged meghívtak? Minket nem. Nem is értem.
Én néztem a postaládámat, de biztos.
Minket meghívtak, de nem megyünk.
De most még a kántor nem megy? Hát ő úgy volt, hogy megy.
Azt hittem, onnan jelentkeztek majd.
Abszolút. Köszönjük még egyszer.
Köszönjük, szia.
Dr. Feledi Botot külpolitikai szakértővel folytattuk a beszélgetést Írországról.